stúdiónkban köszönhetjük, nem fizikailag, de...
Remote.
Ez használjuk most.
De állandó tagunkat.
Állandó remote tagunkat, Jack Péter. Szia, Peti.
Sziasztok.
Aki, hogyha esetleg valaki nem tudná, az okos otthonguru kis hazánkban. Illetve itt ül mellettem fizikailag a stúdióban Kálmán Gergely.
Sziasztok. És mellettem pedig Zelena Gergely.
Hello, hello. És a mai témánk az automatizálás lesz. Ugyanis nagyon régóta nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, hát nem is tekinthetünk el tőle, hiszen az automatizálás az a quintesszenciája annak a területnek, amivel foglalkozunk itt jelen podcastunk során is, meg úgy általában most már egyre inkább a munkánk során. Sokszor kitérünk rá, de valójában olyan adást még nem készítettünk, ami kifejezetten megmagyarázná, hogy mit is jelent az automatizálás, mit értünk alatta, milyen típusú automatizálások vannak, és hát ennek az inverze, hogy mi az, ami nem automatizálás, erre teszünk most kísérletet.
Igen, egyébként ha lehet, hogy onnan érdemes kezdenünk, hogy nem is tudom, van a régi iskola, meg az új iskola, vagy a régi iskolára így ráhúzhatjuk, hogy az épület automatizálás, az új iskola az meg esetleg a okos otthon, és a kettő között rengeteg átmenet. Nem is tudom, talán személyfüggő körülbelül, hogy ki mit ért mi alatt. Én nem hinném, hogy létezik egy igazság ebben. Legfeljebb álláspontok, amik nagyon sokszor ütköztetve vannak, vagy akár ütköztetve sincsenek, de különböznek. Ebben az adásban, vagy lehet, hogy adássorozat, majd meglátjuk, én azt gondolom, hogy ne ragadjunk le a szavakon, meg a szavak mögötti, nem tudom, ideológiákon, meg egyebeken, hanem értsük az alatt az automatizálást, ami maga. Tehát, hogy valami megtörténik, valami miatt lényegében, és akkor ez szerintem egész egyszerűen le. Vagy valami nem történik meg valami miatt, de valamiféle szabályrendszerben van összetéve ez az egész dolog, ami miatt vagy megtörténik, vagy nem.
Legyen akkor így. Peti, te itt hoztál nekünk néhány témafelvetést a témán belül, tehát szegmentáltuk a közérthetőség elveit alapul véve. Ezt én itt le is jegyzeteltem magamnak, ugye úgy indult az egész önmagában, hogy az automatizálás, aztán megkülönböztettél jeleneteket, vagy színeket, és itt nem a...
Igen, a kategóriákról beszélgessünk, hogy ki
pirosságra, zöldre gondolok. Illetve megkülönböztettél alsó szinteket és felsőbb szinteket, az alsóbb szinteknél, amennyire megértettem, ott inkább egyfajta hozzárendelés van, tehát tipikusan például megnyomsz egy gombot és fölvillan egy lámpa, és hát van a magasabb szintű összefüggéseknek a kultúrköre. De át is adom a szót, és akkor várjuk a magyarázatát.
Köszönöm szépen. Igen, mert általában összefoglaló szóval szoktuk illetni ezt, hogyha valamit csinálunk, tehát a rendszer valamit csinál, automatizációnak szoktuk nevezni, de hát itt ebben rengeteg dolgot szoktunk belepakolni. Amit említettél, jelenetek, rengetegféleképpen szokták fordítani, de ez a színnek a magyar megfelelője.
Szenárió,
de rengetegféle dologként szerepel a különböző rendszerekben. A lényege az, hogy ez valamilyen statikus állapotot rögzít, amiben különböző eszközöket adunk hozzá. Tehát itt lehet a szűkebb világítási képekre gondolni, ahol ugye a fényerősséget, színhőmérsékletet, színt, ki vagy bekapcsolt állapotot rögzítjük, vagy hozzáadhatjuk rögtön a redőnyöknek az állapotát, de igazából bárminek az állapotát rögzíthetjük egy ilyen jelenetben. A lényeg az, hogy ez egy statikus dolog. Ezekre általában akkor van szükség, ugye, hogyha valamilyen állapotba szeretnénk hozni az adott helyiségben lévő eszközöket, például étkezés, filmnézés, stb. Ezekhez hozzá
igen.
Vagy elmentem otthonról, ugye, és akkor egy ilyen takarékos üzemmódba áll a ház, és akkor itt lehet akár a légkezelés állapota is egy része ennek a statikus állapotnak.
Tehát, hogyha jól értem, akkor az egy éppen a lakók viselkedése, ott léte vagy távol léte alapján meghatározott aktuális állapot, amihez aztán az ottani rendszer alkalmazkodik igen. valamilyen előre meghatározott módon.
Pontosabban nem alkalmazkodik. Én azt gondolom, persze lehet a szenáriókat is lehet automatizálni,
így van.
De igazándiból a szenárió önmagában az azt jelenti, hogy bizonyos entitások az okos otthonban, és akkor itt lehetnek különböző világítási körök, lehetnek redőnyök, egyebek, és egyébként a szenárióknál szerintem ez javallott is, meg teljesen elfogadott, hogy itt nem szeparálunk, tehát hogy itt nem fókuszálunk csak világításra, hanem egy szenárióban nagyon sokszor benne van az árnyékolás, ahogy mondta Peti, a világítás, a klíma átállítása, a légkezelés, a... Tehát nálam például, hogyha most egy ilyen élő példát akarok elővenni, akkor ott van a movie time szenárió, amit ugye manuálisan indítunk, és ez még egy olyan dolog az a szenáriókban, ami jellemző, tehát valamiféle élet szituációhoz igazítjuk az otthonunkat kvázi egy parancsal, lehet az egy gomnyomás, lehet az egy hangutasítás, valamelyik hangasszisztenssel.
Akkor tulajdonképpen egy adott szituációhoz egy válaszreakció az otthonod.
Előkészítjük valamire. Tehát jó például a movie time, tehát amikor mi tévét, vagy pontosabban filmet nézünk, akkor ahhoz egy csomó minden... Akkor
megtörténnek dolgok igen. ennek alapján, amit te előre paramétereztél, pontosan. Hogyha én tévét nézek, és ezt betáplálom a rendszerbe, hogy én tévét nézek, lehet ez egy gomnyomásra. De például, nem akarok ugrálni, de akkor szín az is, hogy elmentünk, az például ott tipikusan tudja is érzékelni az otthonot, nem megnyomod, hanem egy adott sugarú kört elhagysz, és akkor ő tudja, hogy elmentél.
Igen.
Akkor kapsz egy válaszreakciót, ami az okos otthonodba szereplő eszközöknek akár a 100, akár csak a 10%-át is érintheti, de valamilyen előre meghatározott módon ezek reagálni fognak arra, hogy te veled,
ezt elindítod,
a családdal valami ott van. Éppen történt,
így van, te így
definiáltál. Itt az a titok, igen. hogy ez a végrehajtás részbe szokott a szín bekerülni, tehát ez a jelenet. Igazából ez egy olyan, mint hogyha egy időpillanatban egy fényképet, idézőkezben egy fényképet csinálnánk a házról, és az alapján rögzítenénk az állapotokat. Ez bármilyen része lehet, ahogy mondtad. Tehát nem csak lehet egy szobájé, egy lámpájé, sok mindené. És az a lényeg, igen. hogy ezeket utána tudjuk majd az automatizálásunkban használni, amit ugye a Geri is mondott, itt a if this...
Várj, nem menjünk még tovább.
Nem
akartam. Még én itt annyit mindenképp hozzáfűznék a szenárióba, hogy jellemzően a szenárió is úgy épül fel, mint ahogy mondott, tehát az if, and, then felépítése van ennek is, mert egy szenárió is lehet többféle. Tehát az, hogy movie time, nálam az például két opciót jelent, bármikor is indítom el ezt hangparancsal szoktam, azt hiszem, igen, ezt hangutasítással szoktam indítani, ha lent van a nap, vagy fent. Mert ha fent van a nap, akkor le kell húzni a redőnyöket. Ha lent van a nap, akkor már eleve a rendszer egyébként lehúzta a redőnyöket, tehát mást kell csinálnia annak függvényében, hogy nappal kérem-e ezt a módot, pontosabban ezt a szenáriót hívom be, vagy délben. Tehát, hogy ez is már egy kicsi logikát azért tartalmazhat, akár csak egy szenárió is.
Abszolút, és ott lehet, de általában jellemző az, hogy ha úgy van, akkor az automatizálást ezt kicsit megpróbáljuk külön választani, mert hogy ezeket meghívjuk. Ugyanilyen módon vannak mondjuk egyes rendszerekben függvények, skriptek, bármi. Az a lényeg, nevezzük őket egy ilyen csoportosításnak, amit már tartalmazhat például automatizációs elemeket is, tehát hogy nem csak statikus lehet, de hogy ezekre bármikor egységesen tudunk hivatkozni, és egységesen tudunk ezeket ismételni, mondjuk így. Ez tényleg nagyon rendszerfüggő, hogy milyen rendszerben használjuk ezt.
Zárójelbe egy ide vonatkozó, de mégsem feltétlenül logikailag most soron következő kérdés. Kivittem neked a napokba az egyik helyszíni telepítésre egy Nestet, és te meg itt betoltad, hogy a hangutasítást adsz a movie time szenárió kapcsán.
Uh-huh.
Implementáltad a Nestet?
A Nestet még nem. Erre nem, legalábbis.
De már benne.
Mert Flow-t, én ugye Homey alapon szervezem az életem, vagy az okos otthonom, inkább úgy fogalmazok, és ugyanhoz össze van kapcsolva, de még odaig nem jutottam el, hogy flow-kat, ergo szenáriókat is akár tudjak automatizálni. Valamiért nem értem, hogy miért, de nem. Elvileg a favorite flow-kat kellene tudjam indítani, de hát inkább azt mondanám, hogy még bénázok, mint sem, hogy azt mondanám, hogy nem tudtam megcsinálni, vagy meg tudom csinálni.
Mert hogy szeretnénk jó úttörők lenni, ott segítünk, ahol csak tudunk, de ennek előfeltétele, hogy az összes rendszert kívülről belülről ismerjük. Gergőnek ugye azt már szintén oly sokszor elmondtuk, a háza az a labor, tényleg az a valós okos otthon labor. És hát ez egy régi hiányosságunk, amit most pótolunk, hogy mindenféle olyan dologgal telerakjuk a Gergőházat, amit még nem
leszelgettünk. Így most lesz Alexa, Nest és Siri is otthon. Mind a háromra minden funkciót ugyanúgy akarok kérni, csak majd a lényegében abba fog különbözni, hogy éppen kit szólítok meg, de ugyanaz lesz a parancs mindenhova. Fogok tesztelni.
És ezzel kapcsolatban, majd hogyha elég tapasztalatot gyűjtöttél, akkor megígérjük, hogy visszakanyarodunk, mert ugye amikor elkezdtük ezt az egész projektet annak idején, akkor az első adásaink egyike, másik, a harmadika volt külön-külön, de majd most csinálunk összesítőt, hogyha a Kálmán Gergely végére ér ennek a fázisnak, hogy akkor egy valódi olyan otthonban, ahol minden ki lett próbálva.
Sőt, közben lesz Sonos is elvileg, mert most megjelent a Sonos, kis aktualitás, meg itt csapongunk a témába, de lesz Sonos hangi utasítás rendszer is, szóval.
Jó, hát ez megint egy kicsit ilyen podcast sajátosság, úgyhogy, és én idéztem elő a hullámokat.
Ráadásul a Sonos jó, mert a Snaps AI-nak a alapjait használja, úgyhogy már régóta várunk rá, zárójelben zárva.
De egyébként, ha már Sonos, akkor csak egy nagyon titkos információ, és semmi konkrétumot nem árulunk el, hogy járt itt nálunk egy amerikai gyártó egy új termékvonallal, ami kicsit összecseng a Sonosszal, és hát igazán én csak ennyit akartam elmondani erről, majd folyamatosan fogunk értekezni remélhetőleg, hogyha beváltja a hozzáfűzött reményeket. Na, tehát visszakanyarodva az eredeti témához, tehát akkor a különböző jeleneteknek a annak ellenére, hogy azt ígérted, Gergő, az elején, hogy nem nyelvészkedünk, egész jót nyelvészkedtünk már így az első 10 percben. Majd meglátjuk, hogy folytatjuk. Szóval, hogy akkor a jeleneteknek a jelentését nagyjából tisztáztuk. Menjünk ez az alsó rutin, magasabb szintű rutinok irányába, Peti?
Hát ma igazából jó. Csak annyit érdemes megjegyezni, hogy nagyon kevés olyan alsó szintű rutin van, amiről most itt érdemes beszélni, mert ezek tényleg az alapvető...
Az inkább vezérlés, amennyire
ez inkább hát vezérlés. Konfiguráció. Igen, konfiguráció. Tehát ez a, ha egy új vezeték nélküli kapcsolót hozzá szeretnék dobni a meglévő automatizációhoz, hogy a lámpa felkapcsoljon, akkor ezeket viszonylag egyszerűen meg tudom oldani. Rendszertől függetlenül kvázi, bármelyik rendszerben külön tudjuk szedni, de ezeket érdemes ilyen szinten elkülöníteni a nevezik úgy valódi automatizációktól, amik abból már tényleg arról beszélünk, hogy indítjuk valamilyen módon ezt a dolgot, haladunk vele, tehát valami kiváltók, valami esetleg feltételek vannak benne, és aztán meg a végrehajtás megtörténik.
Hagyj tegyek föl nektek egy kérdést ezen a ponton, és egy igen-nem választ várok csak rá. Gergő, az az otthon, amiben semmilyen automatizálás, csak vezérlés van, az okos otthonnak tekinthető, vagy nem?
Igen.
Peti?
Igen, tekinthetjük okos otthonnak.
Oké, köszönöm.
Az első szintű okos otthon, mint itt az önvezetésnél van az első szint, meg második, az első szintű okos otthon, az tulajdonképpen a vezérelhető otthon.
De ez már
az is okos, már amennyire az okos szó létezik, meg valódi értelme van.
Hát ott te vagy az intelligencia. Hát
az okosság az, hogy képes arra, hogy kapjon egy parancsot, és ő azt megtegye, amire parancsolták. Tehát igazániból szerintem ez az egyes szint, hogy egyáltalán van arra készség, hogy meghallja azt, hogy valamit meg kell csinálnia.
Abszolút, és ez... azt nézzük, a épület automatizálás is innen indult. Én igazából azt gondolom, hogy onnantól kezdve, tehát lehet egy hiper-szuper okos otthon eszközt elhelyezni az otthonba, attól még nem lesz okos otthon, meg lehet egy idézőjelbe téve kevésbé okos megoldással felépíteni egy okos otthont. Itt én úgy gondolom, hogy itt nagyon sokban, és független az, hogy most szakmai telepítő, vagy önmagunk, mint önképző telepítő tesszük be, ez nagyon sok attól függ, hogy a telepítő hogy találja ki, ez zseniális megoldásokat lehet kitalálni egy kvázi vezérelt otthonban is, ami rád van szabva, emiatt aztán már az okos otthon irányába mutat. De felhívnám a figyelmet, hogy egy távvezérlős otthon, tehát ahonnan csak telefonról tudom nyomkodni távolról a dolgokat, azért még messze áll az okos otthontól ilyen szinten. Tehát
persze, na, és akkor rá is vezetted, még egy kicsit akkor hagy filozofágassak, mert most megtetszett ez a témarész, hogy mikortól tekintjük okosnak az otthont? Tehát, hogy betekerek egy wifi-s izzót, amit már tudok kapcsolni a telefonomról, akkor az már okos otthon-e? Erre egyébként zárójel válaszom, hogy nem.
Megmondom neki.
Vagy igen.
Ez egy jó kérdés.
Igen. Van ennek valami per definíciója?
Lépjünk ki a dobozunkból. Legtöbb esetben minden gyártó egyébként, meg úgy általában, hogyha ilyenekkel foglalkozunk, főleg, hogyha alulról fölfelé építjük az otthonunkat, tehát okos otthon eszközökből dolgozunk, akkor mindig eszközökre gondolunk. És az okos otthont is eszközökkel akarjuk definiálni, és szerintem nem eszközökkel kell az okos otthon definiálni, hanem akkor beszélhetünk okos otthonról, és az az okos otthon, amikor a benne lakóknak az igényeit olyan szinten ki tudja szolgálni a mögötte lévő, hát tekintsük passzív és aktív elemek, tehát passzív és aktív elemeknek az használatával, hogy az téged nem akadályozza a hétköznapi munkádban, hanem azokat segíti, nem teszi lehetetlenné a hagyományos otthonként való alkalmazását, és csak azokat a funkciókat tartalmazza, se többet, se kevesebbet, aminek neked jelenleg szükséged van. Itt a jelenleget azért lehet tágabb értelembe tekinteni, de ez, szerintem ezek fontos paraméterek végfelhasználói oldalról, és onnan érdemes szerintem nézni. És úgy gondolom, hogy innentől kezdve lehet tágabban értelmezni az okos otthon, de attól még egy okos tévé bekerül az otthonunkba, az semmiképpen sem jelenti azt, hogy okos otthonunk lesz. Kielégíthet bizonyos igényeinket, de semmiképpen sem fogja megoldani azokat a hétköznapi rutinokat, amikre az okos otthonokat kitalálták elvileg.
Mi több okos képességekkel rendelkező, mert attól, hogy valami okos eszköz, még nem biztos, hogy okosan használod.
Igen, igen, igen.
Tehát az áldogálhatod, hogyha csak a távirányítóval kapcsolgatod ugyanolyan hagyományos módon, mint mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt tették azt az elődeink,
hát
akkor semmivel nem különbözik.
Például ugye a Samsung tévékben, amikben mondjuk SmartThings hubként működő tévé van, de csak kapcsolgatjuk, pedig hát ott benne van az okosság, hogyha mi azt használnánk, és úgyhogy ez így van. Tehát, hogy egy okos otthon központként működő tévétől még nem lesz okos az otthonunk, hogyha azt nem olyan módon használjuk, ahogy azt használni kéne.
No, akkor tendáljunk a magasabb szintek irányába.
Várjál, még szerintem nem dolgoztuk fel teljesen ezt a konfigurációt. Azért, tehát, hogyha belegondolunk, akkor egyrészt ez tényleg, ahogy a Peti említette, mondjuk van egy nyomógombunk, oké, ráprogramozunk, hogy 3-4 lámpát kapcsoljon el, vagy akár azt is, és itt már jól összekötjük az előzővel, hogy az egy konfiguráció, hogy egy szenáriót egy nyomógombhoz rendelünk. De itt azért még viszonylag egyszerű, beállítjuk, hogy egyet nyomunk, vagy kettőt nyomunk, vagy hosszan nyomunk, vagy nem tudom mi, de még lényegében csak azt az egyetlen okos eszközünket használjuk fel valamire. Ez is egyfajta programozás igazából, de hát egy elég alapszintű dolog, mert csak hozzárendelünk valamihez valamit. Ugyanez egyébként, amikor mondjuk egy hangsegédet beállítunk, ott is ugyanez van, mert lényegében azt az eszközt, aminek mondhatunk bármit, nem csak egy egyszerű kapcsoló, azt fogjuk mi lényegében utána az okos otthonunkba bevonni és mindenféle funkcióra használni. És én mielőtt átmennénk a magasabb szintű dolgokra, azt gondolom, hogy a módozatokról kellene beszélni pár szót. Uh-huh. Mert a módozatok az automatizmusoknak mindenképp alapjául kell, hogy szolgáljanak, és akkor jobb, hogyha előtte tárgyaljuk, mint utána.
Így van.
És akkor a módozatok és a szenáriók között is érdemes megmagyarázni, igen, mi a különbség. De az én olvasatomban a módozat az az, amikor mondjuk vendég van a házban, be van riasztva a ház, elhagytuk a házat hosszú időre, parti van a házban. Tehát egy lényegében megint egy sima egyszerű kapcsoló, virtuális kapcsoló is lehet ez. Egy virtuális kapcsoló van a rendszerben, hogyha mi azt bekapcsoljuk manuálisan, vagy valamilyen automatizmussal bekapcsoljuk azt a kapcsolót, akkor az lényegében egy változóként tevékenykedik a mi okos otthonunkban, és az összes automatizmusunk, ami az esetek 90%-ában vagy 95%-ában alánk dolgozik otthon, és árnyékolás technikát, világítás technikát, blablabla, bla, ami mindent vezérel, azokba ezeket a módozatokat kell betegyük, hogy történjen meg az automatizmus, kivéve, hogyha vendégmódban van a ház.
De várjál, akkor most a módozat az egyfajta szennárió?
Nem, hát
itt nagyon hasonló,
inkább azt mondjuk, ahogy
mesélsz róla.
Informatikai irányba megyünk, és talán ez mindenkinek mond egy picit valamit, ez egy változó, inkább nevezzük így. Tehát ez egy olyan dolog, ami felvehet bizonyos értékeket. Mondjuk ez tipikusan otthon vagyok, nem vagyok otthon, hozzákapcsolhatjuk a szenárióhoz majd akkor, de ez maga csak egy, ahogy Geri mondta, virtuális kapcsoló, vagy virtuális
állapot jelző. Akkor a közérthetőség kedvéért, akkor azt inkább mondjatok, és átnézzek, Geri, hogy mondjál akkor a szenárióra mondjál három példát, meg a módozatra, és akkor ez a kettő lehet, hogy tök jól kiadja.
Jó, szenárió, egyest elmagyaráztam, kettes szenárió, mondjuk good night.
Mentek aludni.
Megyünk aludni, minden lámpát le kell kapcsolni, kivéve az éjszakai világítást. Tehát egy csomó minden. És by the way, ezek a szenáriók nálam módozatokat is váltanak egyben.
Van egy tehát napszak mondjuk, hogyha azt mondom, hogy van egy napszak módozatod, amin a napszak módozatnak lehet az értéke reggel, este, éjszaka, stb.
Igen.
Tehát akkor hogy van, akkor van egy movie time, van egy
good night mód, meg teszem azt, van egy reggeli módozat, erről is beszéltünk már
egy korábbi adás,
vagy szenárió, amikor reggel kimegyünk, és akkor elindul.
De ez hogy a felébredek például tipikusan?
Aha, például
ébresztő. Igen. Oké, okay. Ehhez képest a módozatok?
A módozat az lényegében jó, tök jó példa erre a vendég mód. Amikor bekapcsolom a vendég módot, mert vendég jön a házhoz, akkor annak csak az a feladata, hogy felvegyen egy olyan állapotot, hogy igen, vendég módban van a ház, és amint van egy ilyen virtuális kapcsoló, amit manuálisan tudok kapcsolgatni, hogy van-e vendég vagy nincs, akkor azt már bele lehet tenni ebbe a reggeli szenárióba, hogy csak akkor induljon el a reggeli szenárió, csak akkor húzza föl a redőnyöket a nappaliba, hogyha feljön a nap, vagy ha eljön az ideje, hogy azt felhúzza, ha nincs vendég módba a ház. Mert ha vendég módba van a ház, akkor nem jó, hogyha az alvó vendégre rányítom a redőnyt, mert nem azt fogja gondolni, hogy én egy okos otthonban lakok.
De akkor például az elmentünk otthonról, a szenárió vagy módozat?
Mind a kettő.
Az inkább szenárió, de külön kell kezelni.
Mondod inkább, hogy otthon vagyok-e, tehát ahogy Geri mondta, az jó, hogy virtuális kapcsoló, tehát hogy egy módozatot berakhatok egy szenárió alá is, hogyha szeretnék nagyon. Tehát ezt képzeld úgy el, hogy ez egy virtuális kapcsoló a fal, vagy legyen fizikai kapcsoló a falon, képzeljük el, hogy nyilván ilyet nem csinálunk, de otthon lehet zongorázni rajta, hogy milyen állapotban van. Például ilyen módozat lehet az, hogy Geri hazai, tehát Geri otthon van, mondjuk az lehet egy virtuális kapcsoló, és ehhez majd utána ezt feltételként vizsgálhatjuk, vagy kiváltóként, vagy bármiként használhatjuk, mint a jelenetek, szenáriók, az meg sok-sok ilyen kapcsolónak, vagy egyebeknek a kis eltárolt állapota, mondjuk így.
Uh-huh, egy ilyen csoportparancs.
Igen.
Tehát a szenárió az egy különböző eszköz.
Van ennek csoportjainak parancsa. Az időbeliséghez bármi között? Tehát például még mondjuk a szenárió egy snapshot, addig a módozat az egy tartós állapot?
Igen, lehet így mondani. Tehát addig, amíg az bekapcsolva tartom. És ennek ugye két, nagyon közel van ez a módozat, meg a változó, ez nagyon-nagyon közel van. Én valahol úgy választanám el, hogy a módozat, ahhoz van neked egy gombod, amit megnyomsz.
Általában.
Mert a változó nem minden ilyen módozathoz kell. Tehát az előbb említett movie time példa, ott például nekem nincsen movie time gombom, amit megnyomok, mert azt hangutasításra kérem. Lehetne egyébként, de nem ez a lényeg.
Az, amivel viszed hanem, be, az már majdnem mindegy.
Nem teljesen, mert mivel, hogy nincsen ilyenem, ezért kellett csinálnom egy entertainment mód változót a rendszerbe, uh-huh. Amit egyébként a movie time meghívásával átállítok igenre vagy nemre, és ebből adódóan mondjuk, hogyha az entertainment mód be van kapcsolva a változók között, uh-huh. Akkor nekem a légtisztítón például nem indul el akkor se, hogyha egyébként érezni, hogy a levegő már nem olyan minőségű, mert ugye zavarni fog, hogy felpörög a ventilátor ott a légtisztítóval. Tehát, hogy a változó az az, amit a rendszer kezel csak, szerintem, vagy nem tudom, lehet, hogy ez csak egy ilyen logikai dolog, de a módozat az az, amit te manuálisan kibekapcsolsz, és főleg azért lesz ez manuálisan kapcsolandó, mert nem nagyon lehet leautomatizálni. Tehát az valamilyen szinten lehet gondolkozni azon, hogy mondjuk egy vendégmódot le lehet automatizálni, mert hogyha felveszem a, nem tudom, a mobiltelefonjának a MAC adresszét a rendszerbe, és akkor én azt figyeltetem, és tudja, akkor bejön, igen, és akkor tudom automatizálni, de nem, de ehhez már egy prekonfiguráció szükséges, ergo nem mindig ugyanaz a vendég fog jönni, akkor alapvetően kell egy olyan manuális kapcsoló, ami lehet, hogy csak egy virtuális, tehát a rendszerbe fölcsapod, és akkor ezt most bekapcsoltam, és így van.
Hát csak most megint egy kicsit ellent mondunk, mert akkor, hogyha azt mondod, hogy a módozatokat, azokat ugye előre definiálod, és nem tudod kívülről kapcsolni, a szenáriókat pedig azt különböztetni, hogy
ki. De a módozatot kell kívülről tudnod kapcsolni mindenképp. Tehát, vagy hogy érted a kívülről? Hogy fizikai kapcsolóval, vagy...
Hogy teljesen, hogy hangutasításra.
Az is mindegy, kérheted ezt hangutasítással is.
Geri nagyon szeret hosszú automatizációkat csinálni, cirádázza, belerak csomó mindent, láttam, zseniálisokat tud összehozni. Én meg általában úgy szoktam ezeket csinálni, hogy megpróbálom őket szétszedni egy kicsit, és most rákötök mindjárt erre az eredeti témára is. Aha. Nálam úgy néz ki a történet, és viszonylag sokszor szoktuk használni, hogy a legegyszerűbb automatizálás az idő alapú automatizálás, kvázi alsó szintű is lehet, tehát valami időhöz kapcsolódóan történik valami. És nálam hívjuk azt változónak, vagy módnak, vagy teljesen mindegy, a napszak változása az rögzítve van mondjuk egy virtuális kapcsolóhoz, mondjuk így. Tehát az ő állapota az én általam, ez egy nagyon fontos paramét, hogy az én általam úgy döntött, hogy mettől meddig van este, akkor veszi fel az állapotot. Tehát alkalmazkodik nyilván valamilyen szinten a külső este állapothoz, de például nálam úgy néz ki az este a napszakokban, akkor lesz este, hogyha a nap 7 óra előtt bármikor lemegy, akkor átvált estére, de legkésőbb 7 órakor kezdődik az este. Uh-huh. Ez az este paraméter, ez a napszakban jelenik meg, tehát a napszak felveszi azt az állapotot, hogy este.
Akkor ez egy módozat?
Ezt hívjuk módozatnak, de hívhatjuk ezt változónak nevezném. Is. Igen. Ezt elindíthatom kézzel is egyébként, meg az automatizáció is megcsinálja. Tehát én úgy gondolom, hogy most szeretném, hogy este legyen, akkor megnyomom ezt a gombot. Ez még nem történt semmi, átállítja ezt a napszak módot, változót arra az állapotra, hogy este. És utána fog bejönni majd az automatizáció, ami majd vizsgálni fogja azt, hogy ez a módozat, változó megváltozott-e az értéke, és utána az automatizáció fog erre csinálni, mondjuk meghívja az este szenáriót. Itt ugye azért nehéz, mert hogy lehet ugyanaz a neve a kettőnek az este szenárióban, meg éppen benne van, hogy melyik lámpa hogyan legyen felkapcsolva.
Így van.
Akkor a módozat az tulajdonképpen definiál valamilyen alap sajátosságot, tudod, hogy és a szenárió az, ami meg a reakciókat fogja össze.
Én ezt kicsit máshogy fognám meg. A módozat az, ahova akkor jutsz el, hogy szükséged van rá, amikor rájössz, amikor elkezdesz sokat automatizálni. Mert alapvetően az élethelyzetek 100%-ára nem tudod felkészíteni az automatizmusaidat, hanem nem tudom, jó esetben 30. Na most, ha elkezdesz módozatokat használni, akkor ezt el fogod tudni juttatni a 90-95%-ig.
Kivételkezelést mert tud csinálni, igen.
A kivételkezelések miatt, így van. Tehát igazából itt csak az a kérdés, hogy most ez egy ilyen ritkán előforduló probléma, lásd egy vendég, lásd egy party mód, lásd egy... van egy ilyenünk is, hogy going out mód, tehát amikor a felnőttek elhagyják a házat, de mégsem szabad lezárni a redőnyt, nem tudom, riasztórendszert aktiválni, nem tudom, mert a gyerekek otthon vannak, mert nagymama otthon van, vagy nem tudom mi, és ebből adódóan a dolgoknak ugyanúgy tovább kell menniük, pedig nem vagyunk otthon. Tehát ezek olyan módozatok, amik ritkán fordulnak elő, amint nem úgy általánosságban, hanem úgy ahhoz képest, hogy egy automatizmus minden nap lefut nem többször is akár.
Esemény.
Igen, de ettől vannak eltérő esetek, és erre kell felkészíteni a mi programjainkat. A módozatok segítségével ez lehetséges.
Talán egyszerűbbé válik a kérdés, hogyha megnézzük megint az automatizálási folyamatot. Tehát ugye három fontos paraméter van egy automatizálásnak, lehet utána cirádázni, de ez szokott előni. Az első az a kiváltó ok. Ezt angolul triggernek hívjuk, vagy bárminek. Ez sok minden lehet. Az a lényeg, hogy az az eszköz változó bármi egy bizonyos állapotba kerül, és ez váltja ki az eseményt. Az, hogy hazaértem, az, hogy megnyomtam a gombot, az, hogy elérkezett az idő, bármi. Lehet.
Az, hogy a szenzor mozgást érzi.
Igen, az a lényeg, egy változás történik valamiben, valaminek az állapotában, és erre reagál a rendszerünk. Ez ugye a kiváltó tényező. És az egyszerű verzióknál, az alapautomatizációknál már csak a végrehajtás van, hogy valami történik ezután. If this, then that. Ugye ez a kategória. És akkor utána jön az, ami a Geri mondja, ezzel mondjuk 10%-ot le lehet védeni, vagy 20%-ot, de van olyan, amikor valami vizsgálnunk kell, hogy ezt nem mindig történjen meg. Lehet az, amit mondott a Geri például korábban a movie módnál, tehát a filmnézési mód, hogy nappal van vagy este. Ez a feltétel, condition, ami nem indítja el az eseményt, hanem amikor az esemény elindul, megvizsgálja ezt a dolgot, hogy ez hogy van állítva. Ez lehet egy mód is, amit Geri mondott, hogy például át van-e billentve az a virtuális mód kapcsoló, hogy vendég van a háznál. Mert akkor nem indul el a reggeli automatizálás.
Uh-huh. Na, de akkor a mód az a körülmények megfogalmazása. És igen. Ennek az egy
igen,
adott...
valamilyen szinten, igen, egy kivételt próbálunk vele megmutatni.
Egy most... adott cím alá rendezése. Uh-huh.
Mondjuk, igen, igen.
Igen.
Mert a movie time visszatérve, igen, tehát hogy a színnél ott nem körülményeket vizsgál, hanem ott egy cselekvést ír.
A szín nem vizsgál adott... semmit igazából. Tehát, hogyha azt nézzük, a szín az csak
a színnel egy... kijelentett, hogy te mit csinálsz. Igen. Míg a módozatnál meg leírod, hogy mi a körülmény.
Én inkább úgy tenném ezt tisztába, hogy a szenáriónak a legfontosabb eleme az az, hogy a végén mi történik.
Igen.
Előtte hát is vizsgálhatok én állapotokat, meg a kiváltója is lehet sok minden, de a szenáriókat az fogja össze, hogy sok mindent lényegében a házban valamilyen állapotra hozok, ezzel felkészítve a házat arra, hogy valami történni fog, ami nem az általános, hát, mert ezért, pont reggel van, vagy nem tudom, mi van.
Ezért érdekes, hogy melyik rendszerben vizsgáljuk, és melyik okos otthon megoldásnál használjuk ezeket, ugye mert mindegyik kicsikét másképpen közelíti meg ezeket a dolgokat. Uh-huh. Ha most azt mondom, hogy Kynix, és akkor épületautomatizálás, ott meg fogod találni mint világítási jelenet a szenáriókat, ami csak azt a statikus részét tartalmazza, hogy mit milyen állapotba kell hozni. Megint megvan az alapszintű automatizálás, ami nagyjából egy csoport hozzárendelést jelent. Amikor egy eszköz szeretne valamit, az elküldi egy általa definiált csoportba azt, hogy oké, most bekapcsolódtam, és akkor a többi, aki hallgatja ezt a csoportot, akkor azt mondja, oké, én felkapcsolódok. Tehát a lámpa kapcsoló beküldi, az összes lámpa, ami ide van hozzárendelve, az meg felkapcsolódik. Ugyanez igaz egyébként, hogyha bármelyik másik rendszert választunk, akkor is ugyanezt, ezeket a dolgokat megtaláljuk. És utána jönnek elő, hogy ki hogyan kezeli, ez megint az a baj, hogy...
A rendszer függő, igen.
Igen, hogy nagyon rendszer függő, hogy ki minek nevezi el melyik dolgot, és emiatt is nehéz egyébként, hogyha valami rendszerek között próbálunk összehasonlítást csinálni, mert nem csak a nevek különbözik, hanem egy kicsikét egyikben benne vannak dolgok, tehát mondjuk a szenárióba bepakolja, vagy esetleg a jelenet, vagy az automatizációt szenáriónak hívják, mint például a Fibaro esetében, ahol szenáriókról beszélünk az automatizálás során is, és emiatt lehet keveredés, és ezért próbálom én is egy kicsikét szétválasztani teoretikusan, kvázi mondjuk úgy, mintha programozásról beszélnénk, hogy hívjunk valamit valaminek, és akkor mindenkinek át fog menni, mert ha valaki Fibaróról van tapasztalat, akkor nem érti, hogy mit beszélünk itt a szenáriókról, mikor nála egy szenárió, egy szín, az igazából az automatizáció.
Igen, és ez azért nehéz
ez probléma.
Így van, mindenkinél más, Apple HomeKit-ben máshogy van, mint egy másik rendszerbe, közben bevonjuk az egyiket a másik alá, tehát na mindegy. Szóval
igen.
Ezért gondoltam, ezt az adást is ezért fontos szerintem, ezért fontos, mert valamilyen igen. Szinten igaz, hogy nincsenek még olyan nagy írások, mint nem tudom, a marketing, meg a nem tudom, a villanyszerelés, meg az akármi történetében, hogy vannak alaptörvényei egyes tudásoknak, vagy tudás házaknak, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Itt is lehet, az okos otthonnál is jó lenne, hogyha ezeket valamilyen szinten így taníthatóvá tennék, meg valami alap konszenzusra jutnánk, hogy mit jelent a szenárió, mert azt tudjuk, hogy a gyártók azok úgy csavarják.
Akkor itt egy egyetemes keretrendszerre lenne.
Megmondom őszintén, hogy én úgy döntöttem, hogy én definiálom, és ezt mondjuk a saját képzésemben ezt csinálom, hogy mivel ott rengeteg rendszerről kell beszélni, ennek valamilyen alapot kell adni. Úgyhogy én úgy csináltam az automatizálásoknál is, hogy általános automatizálások beszélünk, mert az automatizálás esetében megtehetjük, hogy beszélünk általános automatizálásról, hiszen mindenhol van egy kiváltók, egy végrehajtás, meg esetleg a vizsgáljuk közben a feltételeket. És ez tök mindegy, hogy milyen rendszer, utána azt meg tudjuk a rendszereknél tanulni, hogy oké, ebbe a rendszerbe ezt specifikusan hogyan tudjuk végrehajtani, de az alapautomatizálás megvan ilyen szinten. Tehát ha azt mondom, hogy a vízbetörés jelzés esetében a vízbetörés jelző jelez, akkor zárja el a főcsapot például, akkor ez minden rendszerben végre vihető, mert megvan az, hogy mi váltotta ki, meg hogy mit kell csinálni aztán, hogyha ezt jelenetnek hívjuk, vagy bárminek, az ebből a szempontból mindegy. Ezért definiáljunk magunknak inkább egy olyan kategóriákat, amiről itt most beszéltünk, és utána ezen túl így fogunk erről beszélni. Nyilván itt megint arról beszélünk, hogy ne nyelvészkedjünk, mondta a Zelena Geri, de éppen az lenne jó, hogy most kialakítjuk a szak szótárát, legalábbis magyarul ezeknek a rendszereknek, mint annó ugye a web őskorában az otlap, a honlap és egyebeknek a webpage-nek a fordításával. Úgyhogy ez...
Kikérem magamnak egyébként, mert Kálmán Gergő kérte azt, hogy ne nyelvészkedjünk, és ő lett a legnagyobb nyelvész a témában.
Igen. Igen, mert azt nem szeretem, hogyha nem okos otthonnak neveznek valamit, ami már okos, csak hát most érted, ez egy ilyen
hát erre is kb. Nem analóg
skála. Tehát egy kb. Egy analóg skála, nincs skála, tehát hogy nincs olyan, hogy na ez az a pont, itt amitől igen. Mi okos otthonnak nevezik, nem. A legegyszerűbb az az egyes szintű, aztán jön a kettes szintű, erre is egyébként jó lenne valami szabályrendszert csinálni. Uh-huh. Ugyanúgy azért, mert valami egyes szintű önvezető rendszer, és tudjuk, hogy nem tudja magát vezetni, attól még egyes szintű önvezető rendszernek hivatkozzuk.
Igen.
Tehát ezért mondom, hogy az okos otthonnak is lehetne ilyen egyes szintje, kettes szintje.
Hát majd definiálunk, szintje. És aztán majd mindenki átveszi.
Definiálunk, bizony.
Hát ez, nézd, ez ugyanolyan, mint amikor azt beszéltük, hogy valahogyan meg kéne fogalmazni azokat az eszközöket, amelyek összegyűjtik az adatokat, és megcsinálják az automatizációt különböző rendszerekből. Így jöttek elő az okos otthon aggregátorok, amikről azóta is beszélünk. Tehát a Home tipikusan egy okos otthon aggregátor, hiszen számos rendszert összegyűl, aggregál, és ezeknek tud kommunikálni oda-vissza. Tehát, hogy ez... És onnantól kezdve mostanában egyre többször hallom, hogy mindenki használja ezt az aggregátor szót, mert passzol. Nem volt rá kifejezés, csináltunk egyet. És
ezt kezdték el használni.
Tehát, hogy, mert sokkal egyszerűbb nyilván, hogyha definiálsz valamit, és utána azt tudod definiálni, és mindenki megérti. Úgyhogy ez így működik, és szerintem így érdemes erről beszélni, tehát térjük vissza az automatizációkhoz.
Igen. Tehát akkor beszéltünk módozatokról is már. Én azt mondom, hogy akkor még itt nagyon röviden legalább ejtsük meg, hogy van, hogy akkor mégis mi a változó, meg akkor miért különbözik egy módozattól egy változó, vagy mi az a aspektusa, ami valamilyen változót módozattá tesz, és mitől nem lesz az. Ugye három vagy négyféle változó létezik, azt hiszem, de javíts ki majd, Peti. Az egyik az a igen-nem típusú, ergo lényegében ez felel meg, vagy ez a legközelebb egyébként a módozathoz, mert ez a beki állapota a módozatnak. De van szöveg alapú változó.
Bármi lehet, így van.
Tehát ahol valamiféle írott karakterekből álló dolgokra tud az a változó változni. Tehát nem csak igen meg nem, hanem mondjuk lehet ennek az értéke lejátszás alatt, nem játszotta még le, lejátszás után, és akkor ez olyan módozatok, ami alapján majd mi, itt ezt pont értelemszerűen ugye hang automatizáláshoz, vagy audio-video automatizáláshoz lehet használni ezeket, de itt még bármilyen állapotot ki tudunk találni. Az a lényeg, hogy sok többféle állapota lehet, és mi ahhoz kötünk majd automatizmust, hogy éppen melyik állapotban van, de sokféle lehet. Ezen kívül van szám.
Így van.
És itt gondoljon valaki olyanra, hogy teszem azt, és akkor maradok a hang példánál, becsöngetnek, és hogyha, és nincsen csengünk, tehát ami fizikailag egy csengő funkciót lát el, hanem mi a hangrendszerünkön szeretünk csengőt hallani, és akkor mondjuk van egy ilyen, hogy ha megy a lejátszás a hangrendszerünkön, vagy a tévénken, akkor tárolja le egy számalapú változóba a hangerejét az adott lejátszó eszköznek, és egy adott másik hangerőre állítsa át, játszol le egy adott csengőhangot, majd az előbb letárolt hangerőre állítsa vissza a hanglejátszó eszközünket, legyen az tévé vagy hangszoró, és ugye megy tovább onnantól fogva, indítsa vissza a lejátszást. Ez egy olyan változó, ami időről időre szükségünk van, mert letárolunk benne egy számadatot, és vissza is hívjuk. Egyébként ez sok, nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni, de a lényeg az, hogy szám alapú, és akkor a negyedik az meg talán az idő alapú változó. Ez lehet megint sokféle, lehet valóban az aktuális órát letárolnunk, hogy 18 óra 37 perc, és akkor azt valamire majd felhasználjuk, mert legközelebb 10 perccel később akarunk elindítani valamit, utána megint 10 perccel később, nem tudom. Lehet olyan szám alapú, vagy idő alapú változó, ami mondjuk mennyi idő telt el azóta, hogy valami történt, mennyi idő, vagy mondjuk van számláló típusú, tehát hogy 5 percen túl elindítunk egy számlálót, és akkor 5 percen túl történjen az, utána 10 perc után történjen az, de csak akkor, hogyha valami van. Tehát, hogy ez a nullától számolunk valameddig, és az alapján az alapján automatizálunk, vagy 5 perctől számolunk visszafele, és az alapján automatizálunk, ott is lejárhat, vagy bármi lehet, meg akkor lehet még intervált is játszani, ha már itt vagyunk, akkor lehet két dolog között mért időt, és akkor ez is lehet egy változó. De a lényeg, hogy valamilyen szám vagy szöveges adatot letárolunk a rendszerbe, és utána azt visszahívva ellenőrizzük, és az alapján engedélyezünk vagy tiltunk automatizmusokat.
Abszolút. Általában ezeket szoktuk használni, nyilván milliófélét lehet alá húzni, hogy az most milyen szám, tört szám, egész szám, bármi, tehát hogy ez nyilván nem szűkítjük le, itt ez már programozás ilyen szinte, hogy az adott rendszerhez éppen hogyan programozták le, de általában tényleg ezt a négy fajta változót szoktuk alkalmazni, leginkább az automatizálások sok során.
Jó, akkor most lehetne elkezdeni beszélni az automatizálásokról talán.
Miután
41 perc után, vagy nem
tudom. Az álljunk meg egy szóra. In memoriam emlékadást leforgattuk Grécsi tanár úr mélyen tisztelt emlékére.
Szerintem kategóriákról beszéljünk először, tehát az automatizmusok céljai alapján, vagy hogyan kategorizáljunk automatizmusokat?
Az a baj, hogy ez nagyon nehéz. Már csak azért is nehéz, mert ugye lehetne az alapján kategorizálni, igen, hogy most milyen típusú az automatizáció. Lehet arról beszélni, hogy kvázi...
Mit vezérlünk vele?
Mit vezérünk egész házra kiterjedő automatizáció, csak egyes részekre kiterjedő automatizáció. Tényleg az, hogy most a milyen élethelyzethez kapcsolódó automatizáció, ezért nagyon nehéz, mert hogy végtelen sokfajta kategóriát tudunk előhozni, hogy mibe lehet őket beszuszakolni, és ez megint rendszerfüggő, hogy ki hogyan szereti kategorizálni, minden esetre érdemes őket kategorizálni. Mert ha automatizációról beszélünk, akkor végtelen sokat tudunk létrehozni, és azokat utána majd meg is kell találni.
Igen. De ami még nekem eszembe jutott, az a rendszer üzemeltetést célú automatizmusok, amik, tehát itt az elő, hogyha egy példát kéne rá mondanom, akkor teszem azt, nekem van egy olyan, hogy egy változót, azt automatizálom, hogy egy változónak az állapotát bizonyos kondíciók esetén állítson át, és ez a nap beesési szöge. A nap beesési szöge az meg le van nálam egyszerűsítve a ház négy oldalára, és akkor észak, dél, kelet, nyugat, merről süt éppen a nap, és ez is egy automatizmus, ugye, mert az arról van szó, hogy vizsgálja a nap, az adott minden nap máskor süt, más és más idő között süti mondjuk a nem tudom, keleti oldalát, vagy a nyugati oldalát a háznak, és ebből adódóan ezt le kellett automatizálni, hogy ez a változó mindig aktuális és jó értéket képviseljen, de nem akarom én ezt állítgatni, ezt le kell automatizálni. Na, ez tipikusan egy ilyen rendszermenedzsment automatizálás, mert majd én egy másik automatizálásban meg fogom hívni ezt a változót, és annak alapján majd redőnyt, meg egyebeket fogok automatizálni, de az első lépés, az alapja ennek az egész automatizmusnak az lesz, hogy ezeket a változókat én karban tartom.
Tipikusan itt van az, amit beszéltünk, a napszak, ami nekünk tetsző napszak állítás, ez pont ugyanide tartozik, igen.
Igen. Aztán van még egy, ami fontos, ami vannak a, nem is tudom, rendszerhibáknak az áthidalása, a workaroundok. Tehát, hogyha egy rendszer eléggé rugalmas, bármit, bárhogy tudunk automatizálni, akkor lényegében fel tudjuk arra is készíteni a rendszert, hogy valami nem jól működik a rendszerben. Tehát, nem is tudom, igen, nagyon jó példa erre, az iOS-ben megváltoztatták a, erről is beszéltünk egy korábbi adásban, az iOS-ben megváltoztatták a lokális adatok lejelentését a különböző appok számára, és sajnos csináltak egy bugot, tehát a külső fejlesztők által fejlesztett applikációk nem kapták meg biztosan a helyadatokat lényegében az operációs rendszertől, az iOS esetén volt igaz, és ebből adódóan, amikor hazaértünk, akkor a ház nem tudta, hogy hazaérünk, mert a telefonom nem jelentette le. Aztán nem tudom hány alverzió az iOS-ben, és kijavították ezt a problémát. Na, ilyenkor egy flexibilis rendszer az lehetőséget tesz arra, hogy ezt a problémát, ami valamilyen részegység részéről jelen van, azt ne az legyen, hogy nem használjuk onnantól fogva, hanem tudunk csinálni egy ideiglenes programot, ami kiküszöböli az adott problémából adódó helyzetet, és ugyanúgy tud tovább menni a mi otthonunk, mint előtte.
Ilyenkor a troubleshooting az hogy működik például ebben a ebben a példában, amit felhoztál, ott te észrelelted, hogy valami nem fut le, ami eddig futott, amikor hazaérkeztetek, vagy elhagytátok az otthonotokat, és akkor az így szinte egyértelműen kiderül, vagy persze, valami rendszerű üzenet. Persze, mert
hazamész, és a riasztó az...
azt értem, oké. Okay. De akkor, akkor elkezdesz kutatni, hogy mi lehet az
oka. Igen, utána kell nézni, hogy mi az oka.
Tehát, szóval, hogy azért ilyenkor ez egy ilyen kutató munka, hogy húha, mi idézhette elő, igen, és akkor eljutottál odáig.
Itt jön be az üzemeltetésnek.
Igen, és ezért is akartam ide kiukadni, hogy ott lesz egyszer majd valakinek, vagy mindenkinek remélhetőleg a háztartásába a rendszer, jól paraméterezve, és akkor például ilyen esetek is előfordulhatnak, hogy egész egyszerűen csak a mobiltelefonját vagy hát a mobiltelefonján futó ökoszisztéma programozói valamit megváltoztatnak. Most ide eljutni egy átlag felhasználónak, hogy az a riasztó, az nem akarok leértékelni senkit, de hát mégiscsak ez a valósága szerintem ennek, hogy ennek az lehet az oka, hogy az Apple valamelyik új frissítésébe valamit ki vagy bekapcsolt, kiszedett vagy hozzátett, de azért ember legyen a talpán.
Igen. Ez egyetértek. És ezért van például nekünk itt az a szerepünk, én ezért is üzemeltetek ilyen csatornákat, ahol ilyen alap fontos dolgokat meg tudok beszélni emberekkel itt a Homey központ kapcsán, de ugyanígy a Home Assistantnak is van, stb. És itt a jabonos srácok például ugyanezt csinálják meg lényegében, hogy ők tudják a rendszert, mi is tudjuk ezt a rendszert, és amikor valami ilyen dolog van, amivel érdemes tudni azoknak, akik üzemeltetik ezeket az okosotthonokat, akkor igen, amikor az ügyfél felhív, hogy de most nem kapcsolt fel a nem tudom mi minden, és nem tudom, rám riasztott a ház, mert nem vettem észre, hogy úgy léptem be, hogy nem riasztott ki, akkor hát sajnos igen, tudunk erről a problémáról, a rendszer hiba az az Androidból jön, az az iOS-ből jön, az akár a központtól jön, az akár egy alrendszerből jön, mert ugye okos otthon elkerülhetetlen, hogy sokféle rendszert hangoljunk össze, és ebből adódóan ugye itt a megfejtés az, hogy ezt kell csinálni, és addig, amíg nem küszöbölik ki ezt a bugot, addig vagy nem használjuk ezt a funkciót, vagy pedig valami workarounddal megoldjuk, hogy más alapon döntjük el, hogy otthon vagyunk-e, vagy nem.
Csak ez egy végeláthatatlan folyamat, mert még mondjuk egy Jabune esetén az az üzleti modell, hogy előfizetsz náluk, és ők ennek cserébe üzemeltetik a hálózatodat, teljesen rendben van. Egy kereskedelmi cégnél, ahonnan vásárolsz valamilyen berendezést, akár egy okos otthon központot is, azt mondom, hogy egy ideig még beleférhet, legalább mondjuk garanciaidő alatt, bár már ez is ilyen határterület, mert tulajdonképpen te értékesítettél valamit, semmiképpen nem szolgáltatást. Tehát ugye ott van a manuál, el kell olvasni, és szóval abból tájékozódni, akkor itt egyben egyébként akár üzenhetjük is azt konklúzióként, hogy aki valamilyen típusú ökoszisztéma mellett elköteleződött, akkor szépen iratkozzon föl a különböző fórumokra, és érdemes azokat monitorozni, mert ott lehetően majd a közösség kimunkálja magába. De hogy ugye a kereskedelmi cégnek is vagy alapesetben ez nem kötelezettsége, vagy hogyha hozzáadott értékkel operál részben akár mi is, akkor egy ideig ezt még ilyen nice to have feature-ként megteszi, de ott is eljön az a pillanat, amikor már nincs ilyen jellegű követés, ha egyáltalán volt valaha is, már pedig az okos otthont nem egy-két évre veszed. Tehát, hogy oda akarok kiukadni, hogyha valaki ilyen építs magad rendszerbe csinálja, akkor ő az elejétől kezdve tudja, hogy mire vállalkozott, és senkit nem fog hibáztatni, és senkit nem fog kérdezni, csak saját magára számíthat. De az okos otthonok eddig letelepült, és a jövőben még inkább letelepülő legnagyobb hányada az nem ilyen rendszer lesz. Szóval megint csak azt erősítem, hogy valamilyen jellegű szolgáltatásnak van helye létjogosultsága a piacon, hogyha valaki okos otthonrendszert akar, körülbelül valaha is.
Ez így van.
Igen, várható, igen.
Abszolút, sőt, így van, igen. Érdekes, amit mondasz, mert ugye itt kicsit korábban külön vált, de most már abszolút nem, és összefolyt a dolog, hogy voltak azok a rendszerek, amiket a telepítők telepítettek le, kvázik a fölülről építkező rendszerek, és ott persze a telepítő vállalta a felelősséget, kvázi, hogyha volt, akkor ott is bejöttek ezek a fenntartási díjak, tehát hogy a havi általánydíjban benne van az, hogy ezeket ők figyelik, segítenek, megoldják. Meg voltak az alulról építkező rendszerek, amik megmondott, nagyjából úgy működtek, hogy do it yourself. Erre az amerikaiak egyébként nagyon jó rácáfoltak, mert az amerikaiaknál ugye a Google-nek a megoldásait is helyből telepítik, ami azért egy eléggé do it yourself irányvonal ilyen szinten. És összeérnek ezek a történetek, és igenis ott van, hogy a gyártó, tök mindegy, hogy melyik rendszer gyártja, ő maga a gyártó, nem fog tudni felelősséget vállalni olyan dologért, ami nem hozzá kötődik, tehát ami fölött nincsen kontrollja, ahogy mondtátok is. És akkor ott jön elő, hogy erre ezt a plusz felelősséget vagy egy telepítő fogja elvállalni, függetlenül attól, hogy az a telepítő, megint csak önmagunk vagyunk, ahogy mondtad, és akkor magunkat szidjuk, hogy nem értek hozzá, stb. Vagy pedig valóban egy külső olyan embert bízunk meg, aki ezzel foglalkozik, és akkor ő ezt ilyen szinten lefedi. De ez bár az az igazság, hogy ezzel számolni kell, és ez olyan dolog, amit most ez nem lenyelem a békát, hanem ez mondjuk ez egy következő szintje ennek, hogy a saját otthonunk biztonsága, üzembiztonsága, mert azért ez nem olyan a dolog, hogy elromlott a tévé, és nem nézem, mert hogyha úgy van, és teljesen lerobban a történet valamiért, mert elrontottam, mert valaki elrontotta, mert ráesett egy meteor a házamra, teljesen mindegy, akkor is ezt valakinek meg kell oldania.
És ezért van az, hogy jellemzően az okos otthon telepítők, azok kapcsolatban maradnak az otthonokkal.
Így van.
Nem csak azért, mert később még ilyen meg olyan igény merül fel, hanem azért is, mert hogyha van valami probléma, nem tud más csinálni a user, hanem felhívja a telepítőjét, mert ő telepítette, és jó esetben a telepítő mögött meg áll egy olyan, ha termékekből telepít, vagy hogyha termékekből telepít lényegében, ha arról van szó, hogy a termék oldali kérdéskör van, akkor jó esetben áll mögötte egy olyan, a termék mögött egy olyan hazai képviselet, aki tud segíteni a termékével kapcsolatban, ergo mindenképp már egy értéknövelt disztribúcióról beszélünk, ami végül is szolgáltatás is. Ha meg csak a szoftveres, ha a szoftver oldalról vizsgáljuk, akkor is annak a telepítőnek valahova kell tudnia fordulni, hogy az adott felmerülő problémáról eleve tudnia kell, mert ő az expert abban a rendszerben, amit ő letelepített, és ergo szükség van később is rá, nem csak akkor, hogyha fejlesztés van, hanem hogyha bármi olyan probléma beüt, ami rövid időn belül közismert lesz a telepítők, vagy meg a hozzáértők körében.
Nagy kérdés, hogy hogyan vannak eladva és átadva ezek a rendszerek. Tehát, hogy a telepítő, és ez most tényleg nyitott kérdés, tehát nem egy ilyen burkolt célzás a részemről. Vajon amikor elkezd alkudozni valakivel, vagy valaki megkeresi, hogy szeretne egy okos otthon rendszert, akkor úgy adja el neki, hogy ez most egy olyan rendszer lesz, amit tisztességgel letelepítek, de a műfaj sajátossága az, hogy nekünk folyamatosan az életünk során kapcsolatba kell maradni, mert, és akkor az ismertetett okokat ismerteti ő is a megrendelője irányába, vagy eladja, hogy ez a világ legjobb rendszere, aztán majd egyszer csak kiderül, hogy egyébként ehhez szorosan kapcsolódik jó esetben egy üzemeltetés, ami örök életre összeköti a
igen, ez azért is érdekes.
Partnereket.
Ha most ugye megint csak ott vagyunk, hogy eszköz, de hogyha valaki nem hobbistaként akarja ezzel foglalkozni, hanem azt mondja, hogy oké, én okos otthont szeretnék, de nem akarom egyébként matatni, akkor az ő esetében két dologgal találkozik a végfelhasználó, a falon lévő szerelvényekkel, meg az alkalmazással. És neki igazából nem kell tudnia, meg igazából őt nem is érdekli, hogy mi van mögötte,
Meg hiába is tudná, Peti. Hát most
persze, azért mondom,
nem,
de nem
nincs
is.
Nincs beljebb ez, azzal, hogy tudja,
abszolút,
hogy...
Abszolút, tehát ez ugyanaz olyan dolog, hogy nekem a villamos villanyszekrénybe mindegy, mint szerel a villanyszerelő, csak az a dolog úgy működjön. És ott nyilván a villanyszerelő, telepítő, stb. Vállalja a felelősséget, hogy az úgy működik. Az okos otthonnál nyilván itt annyi plusz van, hogy ott akkor jó, hogyha a benne lakókra, illetve az... Tehát itt az alkalmazások, vagy az automatizmusoktól jó, hogyha benne a lakókra van szabva ez a történet. Tehát itt igazából előjön a bizalmi faktor, hogy a telepítőben mennyire bízunk meg, a telepítő mennyire látja azt, hogy mit kell letelepítenünk, mert lehet, hogy abban a rendszerben egyébként piszok jó a telepítő, de hogyha ő nem látja azokat, hogy nálad mik azok, amiket automatizálni kell, mi az, amit nem kell automatizálni, akkor bizony ugyanúgy lyukra futhatunk bármilyen rendszerrel.
Arról nem beszélve, hogy ha magasabb komplexitású rendszerek vannak, akkor ott vélhetően a technológia a piac jelenlegi állása szerint számos gyártónak számos különböző terméke lesz. Adott esetben mégis ez, Peti, veled már volt is téma. Több központ paralel működik egy háztartáson belül. Jó, oké, ez már az extrém példa, de mégis. Szóval, hogy önmagába kiadja ez az egész szitu azt, hogy ezzel lesz probléma. És szerintem ezt
abszolút. De hogyha
csak... őszintén kell vállalni, hogyha valakit rábeszélsz arra, hogy
nagyon nehéz ügy.
Alkalmazza.
Gondolj el, hogy most volt például, volt például egy ilyen Philips Hue-s történet. Erre nem tudom, mennyire tudott, Peti. A Philips Hue hozzányúlt a... Pontosabban a Signify hozzányúlt a Philips Hue-hoz, és hát jó sok partnert nem tudott erről a dologról, valamint egyébként a Signify is elsőre tagadta. Hozzányúlt volna.
Mondjuk az is korrekt.
De abból adódóan, hogy ugye rengeteg sok rendszer integrálja a Philips Hue-t a központján keresztül. Ebből adódóan voltak itt gondok bőven. A Hominál is volt ilyen probléma. Atomos rácok ráugrottak, és valami egy nap alatt kiadtak 3 firmware verziót, mert hogy nem tudták, hogy mi a probléma, és nem kaptak infót, és csak találgattak, és na mindegy, a lényeg, hogy gyorsan megoldódott, de nagyon-nagyon sok, egy okos otthon nagyon sok szereplőn tud, hát nem mondom, hogy elvérezni, de mondjuk megakadni. Látod, mert hogy most oké, hogyha most a iOS nem jelenti le a hazaértemet, attól még az otthoni automatizmusok le tudnak futni, hogyha manuálisan átállítom én az állapotomat. De akkor is, és akkor itt jön be egy ilyen, megint egy külső fél, tehát sok külső fél eszközéből állítjuk össze az okos otthon.
Föl tudtok arra készülni, vagy készültök arra programozás során, hogy amennyire lehet az ilyen változókat kiküszöböljétek? Azért
szerintem jutok. Nem lehet. De például arra nem automatizálhatsz, hogy a rendszer
nem automatizálni, működik. Hanem hogy az akkor pont egy beavatkozást teszel lehetővé. Tehát, hogy például riaszt a rendszer azért, mert ugye az iOS-ben valami megváltozott, és nem érzékeli, hogy hazaértél, akkor legyen lehetőséged egy gombbal kikapcsolni. Itt erre gondolok. Tehát, hogy igen. Ilyen logika mentén gondolkodtok-e, igen. Hogy vannak olyan kritikus alkalmazások, amik bizony megborulhatnak azért, mert valami beszarik, vagy valamit valaki megváltoztatott, és akkor legyen erre egy
mondok
szenárió.
Mondok egy példát, amit egyébként mitig beszéltünk. Buta otthonként működnie kell az otthonunknak, hogyha valami gebasz van akkor is. Tehát, hogy ha elromlik a, mit tudom én, az okos zárunk, akkor is van valami olyan módozat, amivel be tudunk rajta jutni. Vagy a lámpa a kapcsolót, akkor is valamilyen módon fel fogjuk tudni kapcsolni azt a lámpát, ha megdöglik a központ. Tehát, hogy pont ez az a dolog, hogy ha nem is mindent, de az alapfunkciókat mindenképpen tudnunk kell megoldani ilyen módon.
Manuálisan, igen. Központ nélkül is bármi lehet, így van. Ez teljesen egyértelmű. De ez erre nem tudunk felkészülni programozással, ha erre gondoltál, hanem ez persze olyan eszköz.
Nem jól fogalmaztam meg, inkább az, hogy legyen access-ed hozzá.
Aha, igen, ez persze, ez fontos. De akkor itt van még beszéltünk a menedzsment típusú automatizmusokról, még mindig nem beszéltünk azokról, ami az emberek fejében valódi épület automatizálás,
nem tudom. És talán, ne trollkodjam szét a mondatodat, talán ezt már nem is jelen rész
kell feldolgozni.
Keretei között.
De még egy dolog tartozik ide, amit talán így a management, a workaround mellé még fel tudnék hozni, és az pedig a rendszer saját problémáira való felkészülés talán? Hogy is mondjam?
Hát ez is, amit említettem, egyfajta sajátos rendszer probléma. Mert hogy a rendszer sérülékeny azáltal, hogy sok résztvevője van, és a sok résztvevő egymástól független szoftverfejlesztőknek a végterméke. Uh-huh. Ezért
igen, ez igaz.
Bármikor belecsúszhatunk egy ilyen szituációba.
Igen. Most még itt az jutott eszembe, hogy vannak ezek a fail-safe automatizmusok, olyan típusúak, de azok már igazániból automatizmushoz csatlakoznak, tehát ezt majd akkor kéne átbeszélni, amikor már lényegében belecsapunk tényleg az épület automatizálás bugyraiba, nem csak itt a management, meg a workaround szintjén, meg a módozat, meg a változó, meg a... Mi volt még? Szenárió.
Igen.
A szenárió szintjén.
Tehát akkor kijelenthetjük, hogy jó szokásunkhoz híven megint megindítottunk valami folyamatot, szépen megágyaztunk egy témának, felhívtuk a figyelmet valamire, és aztán majd a következő adásokban ezt kivesézzük. Jól érzékelem, hogy itt még csak a jéghegy csúcsa az, amit reszelgetünk?
Az alapjait megbeszéltük.
Akkor pont az ellenkezője. Igen. Mert nem a csúcsa, hanem az alja.
Igen.
Jó, hát akkor folyt köv. Peti, számíthatunk rád folyt kövbe?
Hát hogyne.
Illetve hát a hallgatóink, nem csak mi. Oké, minden esetre köszönöm, hogy itt a bemelegítő beszélgetésnél is jelen voltál, és tudásoddal járultál hozzá a tudás megosztáshoz. Beszéljünk kettő szóban a rendezvényről, hogy állunk, mi újság vele, jól haladunk.
Jól haladunk a Smart Home Expo-val, így van. Most a adás felvételeknél már nincs egy hónap hátra, ugye 2022. június 3-án, 4-én élőben, 5-én pedig online lesz a rendezvény. Ugye ti is ott lesztek a rendezvényen, úgyhogy ha valaki végre szeretne veletek élőben találkozni, akkor itt meg fogja tudni tenni, és végre arcokat közvetlenül is tud rendelni a hangok mögé. Úgy néz ki a helyzet, hogy most már minden kiállító nagyjából visszajelzett, egészen sokan leszünk, 15-6 kiállító lesz a végén, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy mindenki jöjjön és próbálkozon. A smarthomeexpo.hu oldalon megtaláltok egyébként minden információt.
Remek, nagyon várjuk már mi is, hogy találkozhassunk ott. Hát egymással is, nyilván szakmai oldalról, meg hát a hallgatóinkkal is, bárki mással, aki érdeklődik az okos otthonok világával kapcsolatban. Peti, ha pedig direktbe téged akarnak megkeresni, akkor továbbra is az okosotthon.guru felületen tudják ezt megtenni. Jól emlékszem, ugye? Ez nem változott semmit.
Nem.
Gergő, nem venném el tőled sem a posztot, hogy... Okay. Hiszen én képtelen vagyok ezt összeszedni. Oly sokszor sültem már be, csak ezt a hallgatók nem tudják, mert mindig kivágjuk.
De akkor most elmondom nekik, hogy volt már accesspoint.com, volt www.accesspoint, volt minden.
Kukac.hu. Szerintem bármit sikerült már összehoznom.
Talán a legegyszerűbb formája ennek a záró akkordnak, hogy amennyiben üzleti együttműködést szeretnének a hallgatóink kialakítani velünk, értem ez alatt, hogy mondjuk okos otthon partner lenne telepítésben.
Viszonteladó,
vagy csak termékeket akar vásárolni, mint viszonteladó, vagy bármi, akkor állunk rendelkezésére az info@accesspoint.hu.
Hoppá!
Nem, sikerült. info@accesspoint.hu. Ez egy stimmelő
e-mail cím.
Ez e-mail címes elérhetőségünkön. Próbálkozzanak nekünk üzenetet küldeni.
Vagy például www.accesspoint.hu a webcím, ahol az összes elérhetőségünk megtalálható.
Így. És ha pedig, mint végfelhasználó szeretne minket valamivel megbízni, akkor ez egy másik cég, az Okosotthonlabor Kft., az pedig a szia@okosotthonlabor.hu-s elérhetőségen érdemes megejteni.
Így van, illetve gyertek, nézzetek minket YouTube-on is, azonos témában, de különböző tartalommal szintén hetente jelentkezünk. Ugyanezen az Okos Otthon Labor néven vagyunk megtalálhatóak a keresőben. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok bennünket ezen a héten is. Nem árul a zsákba macskát akkor ezek szerint, hogy jövő héten ennek folytatásával jelentkezünk, úgyhogy egy hetet kell már csak kibírni, és jönnek a további automatizmusok. Köszönöm szépen nektek még egyszer, hogy itt voltatok, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!